Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Megdőlt a napi fővárosi szélrekord tegnap, közölte a Hungaromet. Budapest Jánoshegy meteorológiai állomáson óránkénti 77 kilométeres széllökést is mértek. 3,2%-kal emelkednek a nyugdíjak, emlékeztetett Facebook videójában a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton ismertetése szerint a 2,5 millió nyugdíjas a januári összeget ma kapja meg a bankszámlára, akik pedig postai úton kérik, azok a szokásos módon fogják a kézbesítőtől megkapni majd. Februárban érkezik a 13. havi nyugdíj is, értelemszerűen az emelt összeggel. Orbán Viktor miniszterelnök aggodalmának adott hangot a csádi elnöki palota ellen végrehajtott sikertelen fegyveres támadás miatt. Azt írta, Csád kulcsfontosságú az egész Száhel övezet stabilitása szempontjából, hangsúlyozta, hogy hazánk kiáll az ország kormánya mellett. A lengyel-magyar barátság túléli, a lengyel külügyminiszter Európa egyik legháborúpártibb Soros ügynökének áskálódását jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter a Mandiner megkeresésére. Szijjártó Péter arra reagált, amely szerint Radoszláv Sikorszky megszakítaná a diplomáciai kapcsolatot Magyarországgal. Lengyelország szavatolja Izrael legmagasabb rangú képviselőinek biztonságát az auschwitzi megemlékezésen, közölte a varsói miniszterelnöki hivatal. Ezt a zsidó nemzet és a holokauszt áldozata iránti tisztelettel indokolták. A hágai nemzetközi bíróság elfogató parancsot adott ki az izraeli kormányfő ellen, emberiesség elleni és háborús bűncselekményekkel vádolva őt. Oroszország stratégiai érdekszférájának nevezte az északi sarkot a Kreml szóvivője. Dmitrij Peszkov azt is hangoztatta, ha a Washington szerint figyelembe kell venni a grönlandiak véleményét az Egyesült Államokhoz való tartozás kapcsán, akkor a nyugatnak tiszteletben kell tartania az ukrajnai Donyec-medence és Novorosszija lakóinak véleményét, akik az Oroszországgal való egyesülés mellett döntöttek. Szlovákia az Európai Unió és Ukrajna képviselőiből álló szakértői csoport jön létre az ukrajnai gáztranzit lehetséges megújításának ügyében, közölte a szlovák miniszterelnök. Robert Fico ugyanakkor azt is hozzátette, ha a szakértők nem jutnak eredményre, országa válaszintézkedéseket hoz Ukrajnával szemben, például teljes egészében leállíthatják a humanitárius segélyezést. Sikerült haladást elérni a bősi erőműben megtermelt áram átvételi áráról szóló egyeztetéseken, ismertette az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára. Cepek Gábor úgy véli, ezzel minden korábbinál nagyobb esély mutatkozik a hosszú ideje húzódó jogvita kölcsönösen előnyös lezárására. A tavaly októberben megemelt éves pénzforgalmi hiánytervnél alacsonyabb 4095 milliárd 800 millió forint lett az államháztartás központi alrendszerének deficitje 2024 egészében. A portfólió gazdasági portál azonban felhívta a figyelmet arra, az eredményszemléletű hiány viszont a GDP 4,8%-a lehet a tárca közlése szerint, ami magasabb a 4,5%-os megemelt célnál. A magyar gazdaság történet második legeredményesebb évének nevezte a tavalyit a beruházás ösztönzés szempontjából a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter közölte, 4000 milliárd forintnyi új beruházás, főként jármű, ipari és elektronikai érkezik, a legnagyobb beruházó pedig 7 kínai vállalat. Továbbra is megállíthatatlanul pusztít Kaliforniában az erdőtűz, amely kezd átterjedni Los Angelesre. A legfrissebb információk szerint több mint 5300 ház égett le, és már 10-re emelkedett a halálos áldozatok száma. Los Angeles körzetében kötelező kitelepítést rendeltek el a lakott területet fenyegető bozótüzek miatt, amelyek már este 46000 hektárt meghaladó térséget érintettek. Mérgező anyagot tartalmaztak azok a borítékok, amelyeket november végén a belga belügyminisztérium, az Állambiztonsági Hivatal és a Miniszterelnöki Hivatal címére küldtek. A brüsszeli ügyészség közlése szerint a három borítékban rákcsálók elleni strichnin tartalmú fehérpor volt, az ügyben nyomoznak. Erőszakba torkoltak azok a tüntetések, amik egy 10 éves diák halála miatt robbantak ki Kínában a Shanxi tartománybeli Puhangben. A hatóságok szerint a diák január 2-án kiesett a kollégium egyik ablakából, egyesek szerint viszont a hatóságok, valamint az iskola vezetésének állításai nem felelnek meg a valóságnak. A hír hatására több százfős tüntetések alakultak, melyeket a rendőrség erőszakkal vert le. A kínai hatóságok hallgatnak a tüntetésekről is. Végül az időjárásról. Holnap általában derült lesz az ég, délután aztán az ország északkeleti felén harmadán megnövekszik a felhőzet és hózápor előfordulhat, többfelé megerősödik a szél. A hőmérséklet szombaton hajnalban -5, -4, napközben pedig +2-3 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
30. jubileumi újévi koncert.
2025. január 18-án 18 órai kezdettel a Hotel Egerben.
Kezdjük az új esztendőt fergeteges szórakozással, pezsgővel, a legismertebb operettdallamokkal, keringőkkel.
Jegyek válthatók Egerben a Turinform irodában, illetve online a jegy.hu-n.
Reklámot hallottak.
Merítés. Kultúra országos kitekintésben.
Jordán Tamás a Pince Színházban ünnepli 82. születésnapját. A Centrál Színház legújabb bemutatója a Mellékhatás, Horkas Ádám rendezésében. A nagy sikerre tekintettel meghosszabbították a Frida Kahlo kiállítást a mai Manóházban. Bill Viola műveit mutatja be a Neo Kortárs Művészeti Tér, és január 11-én Tisztelgés Illés 60 címmel a legendás együttesre emlékeznek a popszcéna mai képviselői. Ezek a mai műsor témái. Köszönti Önöket a szerkesztő Farkas Éva. Jordán Tamás, a Nemzet színésze, Kossuth és Jászai díjas művész, január 15-én lesz 82 éves, és ezt a jeles napot Koltai Róberttel együtt ünnepli meg a Pince Színházban. Az semmi. Tromfolja majd egymást a két barát régi és újabb történetekkel. De Jordán Tamásnak van egy adiestje is a Pince Színházban, Levelek Aditól címmel. Mindkét produkcióról beszélgettünk.
Az semmi. Ezt nem most mutatjátok be először.
Először a Koltai Róbert 81. születésnapján, 24. december 16-án mutattunk be. Aztán Renki Palinnak, a Pince Színház igazgatójának köszönhető, hogy helyet adott. És már eleve úgy gondoltuk, hogy az első két előadás így legyen. A Robi születésnapján, meg az enyémén. Ez az semmi című előadás, ez a két születésnapot is ünnepli egyben.
Sztorisztok ezen az estén. Ami eszetekbe jut, vagy azért van valami ív ennek hát az esnek?
Hát nagyon jól ismerjük egymás történeteit. Tehát én számtalanszor hallottam a Robinak azokat a sztoriait, amiket ő elmond. Tehát ezt meg kellett szerkeszteni, mert azért egy megkomponált műsor, nem a véletlenre bíztuk, hogy milyen sorrendben legyenek, hanem tematikailag valami kaposvári történet, valami magántörténet, valami nem is a színházban történt esetekről szól, és hát nem is ugyanazokkal a szavakkal, de ugyanazt a történetet mondjuk el egymás után. Ő befejezett egy történetet, arra nekem azt kell mondani, hogy Robi, az semmi, ezt hallgass meg. Én elmondom a magam, mint a Robi erre mondja, hogy az semmi, ezt hallgass. És akkor tulajdonképpen ez a motorja a sztorizós estére.
És el tudom képzelni, hogy ez nagyon-nagyon vicces est.
Hát nagyon mulatságos, igen.
És olyan nagy az érdeklődés, hogy folytatjátok az esteket?
Ja, az esteket folytatjuk, minden hónapban lesz egy.
A Pince Színházban van még egy másik estet Adiról.
Adi estet én már régebben akartam volna csinálni, már 80-as években, de akkor visszarettentett engem Rajinovics versmondása. Ő nagyon jól mondott Adit, illetve az egyetlenet, elfogult vagyok persze, az egyetlen, akitől fenntartás nélkül minden Adit el lehetett fogadni, mert Rajinovics mindig önmagát adja méghozzá szenvedélyesen és mély meggyőződéssel. Adi az nagyon passzolt az ő versmondásra, gondolói alapállásához. És azt gondoltam, hogy nem illik Rajinovics után Adit mondani. Amikor Amikor befejeztem a színházigazgatást, és egy 30 éves szakasz zárult le, akkor 2021-ben elhatároztam, hogy mégiscsak csinálok Adit, de azzal a könnyítéssel vagy engedménnyel, hogy kevesebb vers lesz benne, és főleg publikáció. Ferenc Győző volt az a barátom, a költő, műfordító, nagy Adi szakértő, aki segítségemre volt a szerkesztésben. Temérdek írást kutattunk fel, mondhatom többes számban, amit a 900-as évek elején, tehát 901-től 910-ig a Nagyváradi Naplóban publikált. Ezek az írások olyanok, mintha ma írta volna. Most ez önmagában talán nem is lenne, ha nem csináltam volna egy dramaturgiai cselvetést. Amikor már nagyon közel álltam lelkileg Adihoz, akkor minden napom vele telt el, és úgy éreztem, hogy mi nagyon közeli barátok vagyunk, akkor elhatároztam, hogy én levelet írok Adi nevében magamnak. És ezek a levelek azt a nehézséget tudják megkönnyíteni, amitől én tartottam, hogy az egymás után szóló Adi írások kioltják egymást. Hasonló hangvétel, hasonló tematika. Tehát féltem, hogy unalmas lesz. Tehát azért a címe, hogy Levelek Aditól, mert kétféle Adi hangzik el. Az ő írásait, amit a Ferenc Győzővel válogattunk. A másik része pedig azok a levelek, amelyeket én írtam Adi nevében magamnak. Ezt a Csankó Zoltán hangján halljuk. Kedves Tamás, az első megszólítása, meglep, barátságos hangú leveled, nem nagyon tudok mit kezdeni vele, de hát érdekel az, és akkor így indul a levelezés. Ebben humor is van. Az első levél az úgy fejeződik be, hogy, és itt jön az első humor, hogy nem akarok vizsgáztatni magyar történelemből, de remélem nem ismeretlen neked az a név, hogy Szél Kálmán. Ezt halljuk a Csankó hangján. Mondom én, hogy dehogy ismeretlen, nagyon jó Szél Kálmán. Hát teret is neveztek el róla, Szél Kálmán tér, a közelében lakom. Jön a Csankó, illetve az Adi, Szél Kálmán tér. Na ezt magam se gondoltam volna. Ami azt jelenti, én nem vagyok túlságosan nagy barátja neki. Mi a helyedben azt mondanánk, mondom én az érben, hogy tele van vele a tököd. Csankót, hogy tele van vele a tököm. És ez azt jelenti, hogy nem vagyok nagy barátja, hanem pontosan. Na, érdekes, megjegyzem magamnak, tele van a tököm. Érdekes, 120 év alatt mennyivel gazdagabb és árnyaltabb lett a magyar nyelv. Szóval ilyenek vannak benne.
Jordán Tamással először a Koltai Róberttel közös estjéről, az semmiről beszélgettünk, majd az Adi műsoráról. Ebből hallgassunk meg most egy részletet.
Tamás! Utóbbi leveleid aggodalommal töltenek el. Minden sorodból árad a zaklatottság, és a stílusod is eltér a korábban általam megkedveltől. Furcsa szavakat használsz, amelyeket nem is értek, és nem tudom értelmezni őket. Pöpec, kafa, menő. Azt hiszem, mostanában túlhajszolod magad. Pihenésre van szükséged. Kapcsolódj ki egy kicsit. Javaslom, hogy kutasd fel Blaha Lujza hanglemez felvételét. Nem tudom, tudjátok-e, hogy ő a nemzet csalogánya. Dőj hátra, és csukott szemmel hallgasd. Egy pici időre felejtsd el a politikát. Hosszabbítsd meg az életedet.
Roppantul föl is.
A Centrál Színház tűzte műsorára Lucy Prevel darabját, a mellékhatást. A drámában Connie és Tristan egy új antidepresszáns fiatal tesztalanyai keresik a választ az égető kérdésre, vajon egymás iránti érzelmeik természetes vonzódásból erednek, vagy a gyógyszer korbácsolja fel őket. És ezután mi, nézők is feltehetjük a kérdést, hogy vajon mit tehet értünk az orvostudomány, és hol vannak a beavatkozás határai. Az előadást Horgas Ádám rendezte, őt kérdeztem.
A mellékhatás egy kortárs angol drámaíró nő, Lucy Pebble darabja, méghozzá nagyon sikeres darabja. Hogy kerül ez a darab most ide a Centrál Színházba?
Londonban a legjobb kortárs drámadíját kapta. Nekem Puskás Tamás a kezembe adta ezt a darabot, hogy mit szólnék ehhez, amikor hívott rendezni, és hát nagyon tetszett nekem ez a dolog. Ez személyes okokból is nagyon megérintett, mert az én nagyszüleim orvosok, főorvosok voltak, és a gyerekfejjel is, de végigkövettem, ahogy küzdöttek az egészségügy elüzleti esedése ellen, és ahogy sajnos el is buktak ebben a küzdelemben. Ez egy nagyon erős tényezője ennek a darabnak. Én magam rettentően károsnak tartom, hogy az egészségügyben dolgozóknak anyagi érdeke fűződik ahhoz, hogy fenntartsanak egy betegséget, vagy akár újat teremtsenek. És hát sajnos nagyon aktuális a darab, ugye jelenleg is futnak ilyen perek, meg hát túl vagyunk a pandémián, ahol azért nagyon erősen felmerült a kérdés, hogy nem vagyunk-e még kísérleti alanyok.
Sokszor még maguk az orvosok sincsenek pontosan tisztában a bizonyos hatóanyagokkal, mert a tudomány az nagyon kétséges, hogy például az agyat, hogy tudja az agynak a betegségeit gyógyítani. Ez sokkal kevésbé megfogható, mint hogy eltört a lábad, és akkor egy sebésznek össze kell illeszteni az eltört darabokat.
Igen, nagyon érdekes, ebben a darabban rengeteg ilyen tudományos tény van, amik engem is rendkívül megleptek. Tehát például ledöbbentett az, hogy a depresszióról milyen keveset tudunk, hogy mennyire nem bizonyított, hogy ez egyáltalán minősíthető-e betegségnek. De van benne egy csomó olyan érdekesség, tehát például ez egy londoni darab, hogy ott 40 millió antidepresszáns receptet adnak ki egy évben. Ez annyira megdöbbentő, tényleg ilyen sokkoló információkkal van tele a darab.
Pedig ugye milyen érdekes, hogy a mindennapi szóhasználatban az, hogy depis vagyok, nincs kedvem, stb. Milyen gyakran érezzük ezt.
Igen.
Ami nem összekeverendő a depresszióval, ha egyáltalán betegség, amit mondtál.
Igen.
Abban se lehetünk biztosak, hogy akkor valójában mi is a depresszió, és hogyan kell gyógyítani, és mire valók az antidepresszánsok, vagy valók-e bármire.
Nagyon szeretem én azt a monológot a darabban, amit a depresszióval küzdő doktornő mond el, hogy ez az úgynevezett betegség tulajdonképpen inkább egyfajta érzékenység, hogy pontosabban látják a világot, tán kevesebb illúzióval, és ezért néha jobban fáj, de hogy ez nem biztos, hogy egy betegség.
Ennyit a tudományos háttérről, és ez a probléma olyan nagyon sok mindenkit érint, hogy valószínűleg a közönséget is nagyon fogja érdekelni, hogy mi zajlik itt a színpadon. Komoly színészi alakításokra nyílik lehetőség, és ez egy igazi kamaradráma. 4 szereplő van, ebből 2 vendégművész. Hogyan válogattad a szerep?
Nagyjából szabad kezet kaptam, de mondhatom, hogy teljes egyetértésben. Tamással együtt állítottuk össze a szereposztást.
Merszti Mora, Budaörsi Latinomi Színházból jött, és ott az egyik vezető színész. Őszintén szólva, én nagyon örültem, mikor itt láttam, mert van ilyen sajátos fanyar humora, és ezt a professzort, aki erősen érdekelt abban, hogy hogyan is képviseljen bizonyos gyógyszergyártókat. Tehát ő testesíti meg ezt a főgonoszt.
Még az se ilyen egyértelmű, hogy főgonosz. Tehát szerintem azért is nagyon izgalmas a darab, hogy minden karakternek megvannak az érvei, amivel lehet együtt menni, és minden karakternek megvannak azok a részei, ami támadhatók.
Van a doktor, akit Botos Éva játszik.
Ő társulati tag volt, most nem társulati tag, de több darabban is játszik.
Fehér Tibor egészen biztos, hogy társulati tag.
És Gáspár Falvi Dorka.
Ő honnan jött?
Gáspár Falvi Dorkát szerintem sokan ismerhetik a Mindenki című Oscar-díjas kisfilmünkből, aminek ő volt a gyerek főszereplője.
Azóta megnőtt.
Megnőtt azóta, de nagyon sok filmben, sorozatban játszott, itthon is, meg külföldön is. Én kezdtem el vele színházban dolgozni, ez most a harmadik közös munkánk.
Akkor, amikor neki láttál ennek a darabnak, és őket is rávetted, hogy legyenek társaid ebben az előadásban, akkor téged mi motivált elsősorban? Mit akartál megmutatni?
Engem nagyon izgat az összes problémakör, ami felvetődik ebbe a darabban, mert olyan okosan van kitalálva, ugye ez egy gyógyszerkísérleti helyzet, amiben részt vesz 2 fiatal, és ott laknak az intézetben, és közben egymásba szeretnek, de ez a szerelmi szál, ez nem csak egy kis színes, hanem nagyon, nagyon fontos dramaturgiai vonal, mert ugye rögtön felmerül a kétely, hogy az igazi szereleme, vagy a gyógyszernek a hatása. És ennek kapcsán olyan mélyre menő filozófiai kérdéseket boncolgat a darab, amiben hát lubickolhat egy rendező.
Nagyon tetszett nekem a díszletmegoldás. Azt az illúziát tudjátok kelteni, hogy itt többféle helyszín van.
Igen.
És hát van benne vetítés, tehát egy nagyon mai megközelítés, zenei megoldások, tehát egy ilyen komplex hatást kap a néző.
Én szeretem általában ilyen összművészeti alapon megközelíteni az előadásaimat. Még gimnazistaként én képzőművésznek készültem, és aztán olyan jó találmány volt nekem a színházban, hogy hát itt is kiélhetem a képzőművész hajlamaimat, és azért nekem nagyon fontos a látvány, a zene, a mozgás a darabokban. Meg én annyira örülnék, hogyha minél fiatalabbakat be tudna vonzani ez a darab, és szerintem a fiatalabb generációknak szükségük van arra az impulzus mennyiségre, amit tud ez a többfajta vetítéstechnika biztosítani, amit szerepel az előadásban.
Lucy Prebble, mellékhatás. A Centrál Színház legújabb bemutatójáról a rendezőt, Horgas Ádámot hallották.
Már több mint 15 ezeren látták a Frida Kahlo fotógyűjteménye című kiállítást a mai Manóházban. A tárlat eredetileg január 12-én zárt volna, de most a nagy sikerre való tekintettel a Frida Kahlo és az Anahuacalli Múzeum anyaga február 9-éig még megnézhető. Pablo Ortiz Monasterio fotográfus, a mexikói fotográfia történetének szakértője válogatta a kiállítás anyagát a mexikói festőművész archívumából. A tárlaton 241 korábban nem publikált, Frida által nagyra tartott fénykép látható, amelyek életének különböző korszakait jelenítik meg. Sokukon Frida számára fontos emberek szerepelnek. A kiállítás egyike a 2024 top 10 legfontosabb hazai fotókiállításának. A szakma véleménye alapján a negyedik helyen szerepel a listán. Most Baki Pétert, a mai Manóház igazgatóját hallják.
Ez egy vándorkiállítás, a mai Manóházban lévő kiállítás a 23. alkalom, hogy bemutatják a világban. Ez teljes mértékben a mexikói Frida Kahlo Múzeumnak az anyaga, amely egy elzárt helyiségben évtizedekig lappangó felvételekben mutatja meg Frida Kahlo életét, illetve a Frida Kahlóról készült képeket, illetve azt a szellemi közeget, ami Frida Kahlo körül volt.
Nagyon kevés Frida Kahlo kép van, tehát aki Frida Kahlót, mint fotográfus szeretné megtekinteni, aznak némi csalódást okozhat ez a kiállítás, de minden egyéb szempontból pedig nagyon érdekes. Elsősorban Frida Kahlóról látunk fényképeket, de nagyon fontosan jelen van az édesapa, aki maga fotográfus volt, és nagyon sok fényképet is készített a lányáról. És nagyon érdekes látni például Stalin, Lenin és Trotsky portréját is, meg a Szovjetunióról képeket, és persze Mexikó, meg a kékház, az természetes. Tehát nagyon sok mindent látunk, többféle tematika szerint épül fel a kiállítás.
Ugye pont ezért a kiállítás címe, hogy Frida Kahlo fotógyűjteménye, és nem az a kiállítás címe, hogy Frida Kahlo fotográfiái, hiszen néhány képet Frida Kahlo maga készített, de a kiállítás döntő többségét mások készítették róla, vagy azokról a helyszínekről, amelyek valamiért Frida Kahlónak fontosak voltak. Ugye ez az ő fotógyűjteménye, és ha valakinek a fotógyűjteménye nem mindig nyilván azokat a képeket tartalmaz, amit csak ő készített. Frida Kahlo család egyébként számos fotográfus volt, tehát azért is ennyire gazdag az ő fotógyűjteménye, és olyan barátai voltak, és olyan emberektől, magyar származásúaktól is akár kapott fényképeket, mint Brassai, Nikolász Murai, Murai Miklós, vagy éppen Martin Munkácsi, Munkácsi Márton.
Majdnem 50 év telt el, hogy az úgynevezett kékházban, ahol Frida Kahlo és Diego Rivera is élt, és végül is Diego Rivera volt az, aki megőrizte ezt a gyűjteményt. Nyilván ő sem él már régóta, de minden esetre ez a gyűjtemény úgy megvolt egy fürdőszobában. Miért kellett majd 50 évet várni arra, hogy kiszabadítsák a fürdőszobának a tárgyait, és most láthassuk őket?
A kékházban lévő fürdőszobát, amit egyébként elbarikádoztak és nem nyitották ki, ezt az archívumot 2003-ban nyitották meg. Ezt egy nagyon személyes dolognak gondolták. A Frida Kahlo Múzeum egy magánmúzeum, tehát ez egy kuratóriumi döntés volt, hogy ezeket a személyes tárgyakat, amik Frida Kahlóhoz köthető, ezeket nem bolygatták évtizedekig.
Összesen hány fénykép van itt?
A tárlaton 241 korábban nem publikált kép jelenik meg. Természetesen ennek a kiállításnak van egy katalógusa, tehát ebben a katalógusban meg lehet tekinteni ezeket a képeket.
Ezek a fényképek értékelhetők fotóművészeti szempontból is, vagy azért tudjuk őket értékelni, mert kordokumentumok és Frida Kahlóról szólnak, vagy a körülötte élő emberekről, és akkor közelebb juthatunk ehhez a fantasztikus művészhez.
Azt gondolom, hogy a kiállításnak a képanyaga döntő többségében a Frida Kahlóhoz való kulcsnak az egyik állomás, az egy dokumentatív képek, abból a szempontból, hogy a Frida Kahlónak az életét a képek által jobban meg lehet érteni. Ugyanakkor van egy olyan terem, ahol valóban fotoművészeti alkotások vannak, illetve azért a Frida Kahlóról készült képek kapcsán is nagyon sok, amely esztétikailag fotoművészeti alkotásnak minősül.
Február 9-ig meghosszabbítva látható a Frida Kahlo fotógyűjteménye című kiállítás a mai Manóházban. Baki Pétert, a mai Manóház igazgatóját hallották. Magyarországon első alkalommal nyílt kiállítás a kortárs videóművészet világhírű alkotójának, Bill Violának a műveiből. A Városligeti Neo kortárs művészeti térben a videóművész három alkotását láthatja a közönség, amelyeket a csend köti össze. Ugyanis olyan filmeket nézhet meg a látogató a kiállító térben, amelyekben közös, hogy nem kíséri hang a levetített képsorokat. A művek meditatív elméjét, az emberi pszichéről szóló alkotások, amelyek a művész néhány hónappal ezelőtti halálát követően egyben mementóként tisztelegnek Bill Viola munkássága előtt. A kiállítás kurátora Petrányi Zsolt. Vele beszélgettem.
Ez a hívó szava ennek a kiállításnak, hogy Bill Viola a videóművészet Rembrandtja, vagy a high-tech Caravaggio. És ezek a kifejezések önmagunkban elképesztő feszültséget jelentenek, mert a videóművészet és Rembrandt iszonyú távolságban van egymástól időben, mint egy high-tech és Caravaggio is. Miért kapta meg ő ezt az érdekes kétféle jelzős
Két okból fontos ez a hasonlat. Az egyik az, hogy ez rögtön rávilágít arra, vagy azt sejteti, hogy Bill Violának a szemléletmódja és kifejezésmódja hasonlítható a reneszánsz mestereknek a gondolkodásmódjához. Egyfelől. Másfelől a technikai igényesség, ahogyan ő közvetíteni szeretne bizonyos emberi tartalmakat, a gondolkodásmód rokonítható ehhez a két szerzőhöz. Egyáltalán nem véletlen, hogy pont Rembrandt és pont Caravaggio van megnevezve, és nem más szerzők. Rembrandt azért, mert az ő felfogásában, vagy az ő festészeti stílusában az emberi pszichének a közvetítése a portrékon keresztül a különböző életkoroknak az ábrázolása az annyira szuggesztív, hogy a mai napig fogva tartja a teljesen más korban élő nézőt. Caravaggio pedig azért kerül bele ebbe az összehasonlításba, mert Caravaggio forradalmian megújította a fénynek a használatát a festészetben, és az az élesebb fény, amit Caravaggio használt, a későbbi generációk számára valami elképesztő nagy hatást gyakorolt. Caravaggio számára is a képkivágás, az emberek egymás közti viszonya, drámája, az a művészetben kulcs szerepet kapott, és ebben a fényárnyék, az éles ellentétek egy nagyon erős hatást növelő tényezőként hatottak.
A kiállításnak az a címe, hogy Csend. Három videót láthatunk. Ezek a videók hagyományos technikával készültek, vagy digitálisan, mert a keletkezési idejük, ahogy néztem, 2002-2012.
A videóművészetben másként beszélünk a technikáktól, mint mondjuk a fényképezés esetében. Hagyományosnak azt neveznénk, ami nem digitálisan tárolt, vagy létrehozott kép, hanem még mágnes szalagon létrehozott kép. Az, hogy Bill Viola esetében mikor van ez a fordulat, azt nem tudom pontosan, de az biztos, hogy a 90-es években már, annak ellenére, hogy mágneses szalagot is használtunk, ott már a digitális jel sűrűség az már sokkal inkább kezdett el haladni a későbbi digitális rögzítés felé, tehát nem annyira éles ez a váltás, mint mondjuk a fotográfiában. De az biztos, hogy az eszközök, amiket Viola használ ezekben a filmekben, arra mindenképpen azt a szót használom, hogy hagyományos, és több dolog miatt. Az egyik dolog az, hogy Bill Viola ezekben az itt látható munkákban nem használ vágást, hanem a kép az a film elejétől a végéig egy olyan helyzetet mutat, amiben az azon szereplőknek a mozgása az egyetlen dolog, amire mi figyelünk, és semmilyen más filmművészetben megszokott fordulat, például az, hogy megváltozik a nézőpont, vagy vágás van, nem tapasztalható. Az, hogy ez így van, ez Violának azért egy fontos sajátossága, mert Viola nagyon hisz ezekben az analógnak nevezhető valóságos dolgokban. Ő azt szeretné, hogy minél valóságosabbak legyenek azok a jelenségek és események, amiket a munkáin láthatunk, és ebben az eszközök között még meg kell említeni a lassított felvételt is, ami szintén egy ilyen rájellemző karakter, így és itt is az egyik munkán, a Csendes hegy című munkán ezt megfigyelhetjük. A másik, ami szintén jellegzetesség nála, ez a nagyon messziről jövő figurákat mutató kép, amiben igazából ki kell várnunk azt, hogy valaki a kép hátteréből az előtérbe gyalogoljon, és végig kell néznünk azt az időt, és el kell merengünk azon, hogy vajon miért nézzük végig ezt a hosszú folyamatot, és rá kell, hogy jöjjünk arról, hogy ezek a képek az élet metaforáiként életfordulatokról szólnak, és azért kell, hogy kivárjuk ezt a hosszú folyamatot, mert a mi életünkben is egy-egy fordulat nem a pillanat töredékében történhet ugyan, de nagyon hosszú előkészítési folyamat előzi meg.
Nekem vannak kétségeim azzal kapcsolatban, hogy a ma embere képes-e kivárni tényleg ezeket a filmeket, mert hosszasan nézhetjük mind a három alkotást, és persze vannak piciny elmozdulások, de alapvetően mindig ugyanazt látjuk. Igen-igen hosszan, egy ilyen végtelenített változatban. Milyen hosszú egy-egy film, ha valaki képes végignézni, vagy valahol bekapcsolódik, és azt várja, hogy tényleg mikor várható valami, ami szignifikánsan különbözik az előző pillanattól.
A magyar filmművészetet kedvelők számára ez az attitűd nem annyira szokatlan. Persze, most egy átlag néző akciófilmekhez van szokva, de aki a filmművészetet követte, és mondjuk Jancsó, Miklós vagy Tarbéla filmjeiről hallott már, vagy látott már moziban, az tudja, hogy ez a fajta gondolkodásmód azért létezik. Valóban ebben a kiállításban ez a legszebb kihívás, hogy az a nagyon pörgő élet, nagyon-nagyon sok ingerrel tarkított világ és vizualitás, ami minket körülvesz, és ami percenként a telefonunkon keresztül közvetítődik felénk, azt el tudjuk engedni. De én azt hiszem, hogy abban az időszakban, amikor pont, hogy az emberek azt várják, hogy egy kiállítás aktívan hasson rájuk, ez a fajta hatás, amit mi itt kérünk, hogy nyugodjunk le, tegyük le a dolgokat, és mélyedjünk el, azért ez egy olyan attitűd, ami nagyon építő és nagyon pozitív, még akkor is, hogyha erőfeszítést kér a nézőtől.
És azért is kér még erőfeszítést, hogy mindehhez semmilyen aláfestő üzene nincs, nincs kommunikáció, csend van, és a csend egyébként a kiállításnak a címe is.
Mi van jól a számára az, hogy a képekhez milyen hang társul, az egy kulcskérdés. És gondoljunk csak arra, hogy azért is van egy ilyenfajta elvárás a nézőnek, mert minden egyes filmben, amikor valami történik, akkor rögtön megszólal valamilyen zene, ami engem egyébként nagyon zavar sokszor, de hogy minthogyha ez a fajta sok rétegű hanghatás, ez mindenképpen az életünknek egy része lenne, hogy minél több ingert kapjunk, bármi történik annak a befogadásához. Pedig ahhoz, hogy bizonyos dolgokat megértsünk és fókuszálni tudjunk egy-egy jelenségre, ahhoz jobb kizárni ezt a sokasságot azért, hogy egy dologra, ebben az esetben a képeknek a változására és a képeknek a mozgására fókuszáljunk. Ezért is lett a kiállításnak a címe a csend, mert a koncepció részeként mi olyan műveket kértünk, válogattunk a művésszel együtt, amelyeket ez köti össze, hogy a film és a videó műfajának kicsit talán ellentmondva, de olyan képsorokat mutatnak, amelyeknek a koncepciójának a része az, hogy nincsen mellette hanghatás, illetve, hogy azokat a hangokat, amiket a filmben feltételezünk, azokat magunk képzeljük el.
Azért van egy külön terem, ahol meghallgathatunk egy interjút Bill Violával, beszél a saját művészetéről, a saját gondolatairól, hogy valahogy egy kicsit közelebb kerüljünk hozzá.
Ez egy nagyon fontos része a kiállításnak. Bill Violának az interjújának a zömét akkor készítik vele, amikor valamilyen kiállításon vesz részt, és általában azokról a művekről beszél, amit éppen kiállít. És ezért óriási öröm volt számunkra, hogy megkaptuk a művésznek a beleegyezését abba, hogy ezt az interjút, ami néhány évvel ezelőtt szintén egy múzeum készített, bemutassuk, amely egy általánosabb kérdéssel foglalkozik, és az ő személyes élményét, gyerekkorba visszanyúló élményét mesélje el arról, hogy ő hogyan viszonyul, ahogy ő fogalmaz a világ tónusához vagy zajához. Ez egy nagyon meglepő interjú, és egyszerűen ráébreszt minket arra, hogy hogyan nézzük ezt a kiállítást magát, és ezért tartom fontos egységének ennek a tárlatnak.
Fontos felkészülni erre a kiállításra már, úgy értem, hogy mentálisan. Tehát jó, ha az ember tudja, hogy hova jön. Nem csak egyszerűen betéved ide ebbe a neokortárs művészeti térbe, hanem rákészül arra, hogy lelassítson. Hogy szűnjön meg úgy lehetőleg a külvilág, mert különben tényleg értelmezhetetlen. Mondhatnám, hogy idegesítő, mert elképesztő ellentétben áll ez a kiállítás a mindennapi életünkkel.
Én nagyon hiszek a művészetben az ilyen fajta kicsit ilyen sokkolóbb hatásoknak. És azért mondom ezt ennyire biztosan, mert vissza tudok emlékezni arra, amikor Bill Violával a művét először láttam életében.
Ez hol volt és mikor?
Ez Velencei Biennálén volt a 90-es években valamikor, és azért mondom ezt, mert akkor is gyors volt már egyébként az életünk, és megtapasztaltam azt, hogy a lassúsága ellentétesen hatott rám. Olyan módon hatott rám, hogy azért álltam meg előtte, mert megdöbbentett azt, hogy hogyan lehet ilyen nyelven beszélni. Hogyan lehet ezt kérni, hogy valami ennyire lassú legyen, és követelni az időmet. És én ezért nagyon hiszek abban, hogy egyébként az ilyen interjúk, mint amit ön is készít, nagyon segíti a hallgatót majd arra, hogy hogyan jön ide, és talán készüljön fel erre, amit itt kapni fog, de arra is, hogy aki bejön, és nagyon másra számít, azt kicsit sokkolja, kicsit így egy más valóság felé nyomja ez a fajta látásmód, amiben viszont nagyon fontos, hogy ez a kiállítás, ez a három mi ennyire egységes. Tehát az, hogyha nem egy, hanem három attitűdjét látjuk ugyanannak a fogalmazásmódnak, az borzasztóan megerősítő, és egyszerűen ráismerünk arra, hogy ja, hát igen, hát itt most ez a feladat, hogy a mindennapi rohanás helyett egy másfajta attitűdbe kerüljünk vissza, egy olyan attitűdbe, aminek az értéke viszont vitathatatlan.
Amikor elkezdték ezt a kiállítást szervezni, Bill Viola még élt, és közben meghalt, tehát lezárult az életmű. Mit gondol most így, ha ránéz az ő életművére, és mit gondoljon a világ, mit gondoljon a múzeumokba járó közönség? Hol van a helye Bill Violának a mi kis univerzumunkban?
Bill Viola mindenképpen a videoművészet egyik megújítója és útteremtője, és ezen belül viszont én azt gondolom, hogy az ő értékét nagyon megemeli az a következetesség, ahogyan ő dolgozott és alkotott, és az, hogy ez az életmű most lezárult, csak megerősödött az, amit már a róla író szerzők korábban mondtak, és amit már mi is említettünk az interjúban, hogy Bill Viola a legelmélyedtebb megmutatója az emberi élet eszenciájának, változásainak, megváltásának és felülemelkedésének.
Bill Viola videóművész kiállítása a Városligeti Neokortárs művészeti térben látható. A kurátort Petrányi Zsoltot hallották.
Január 11-én a Papp László sportarénában Tisztelgés Illés 60 címmel nagyszabású koncerten emlékeznek a 60 éve alakult Illésre. Az együttesből már csak ketten élnek, Szörényi Levente és Bródi János, akik ott lesznek az arénában, talán még zenélnek is, de a legendás slágerek mai pop-rock együttesek előadásában szólalnak meg. A fellépők közül a Carson Coma és a Street 16 tagjait kérdeztem, de először a koncert rendezőjét, Novák Pétert hallják.
Tisztelgés, ez a koncertnek az alcíme, és ebben minden benne van. Számos kiváló magyarországi, most fiatal, tehetséges, befutott zenekar dolgozza fel az Illés dalokat, és állít emléket, ami már eleve egy rossz kifejezés, mert szerintem ilyen koncert még lesz.
Adott, a 70.
A 70. és a 80. és a 100., mert azt gondolom, hogy egy adott kornak mindig az előző kor kulturális, korszakos, formabontó, tehetséges, egy egész generációs, majdan későbbi generációk életét befolyásoló kulturális tartalmakkal időről időre foglalkozni kell, ahogy nem felejtjük el Dalka Margit nevét sem, például, hogy mondjak egy másik műfajból hivatkozást. Tehát az, hogy vannak kerek pillanatok, és akkor egy kicsit az ősforráshoz visszamegyünk, ha ez nem túlzás, akkor azt gondolom, hogy ez egy remek alkalom lesz. Azért ne felejtjük el, hogy az Illés zenekar tevékenysége az Bartóki Kodály mélységben értendő a saját műfaján belül. Először írtak magyar nyelvű dalokat, először alkalmaztak népzenét, világzenei koncepciót tettek le az asztalra, és nem utolsó sorban érvényre juttatták a műfajt, mint kortárs művészeti önkifejezési formát. Ez a három összetevő már önmagában szerintem egy óriási nagy pillanat és sorsfordító momentum.
Mi lesz január 11-én?
Január 11-én, ahogy az előbb is fogalmaztam, élvonalbeli, remek kiváló fiatal zenekarok interpretálják az Illés dalokat, minden zenekar hármat-hármat, ebből áll össze egy tematika, és ennek a tematikának a megsegítésére, illetve egy kicsit a korszakot megidézve három fiatal színésszel kis sketchek lesznek a zenekarok között, amik felidézik ezt az időszakot, amikor ezek a dalok születtek, és amikor valóban ezt a társadalom formáló erejüket, vagy annak a reményét felvillantották. Lesz egy nagy retro talpon álló rész, ahol táncolni lehet, fogyasztani lehet, és egy kicsit ezt a korszakosságot megint csak megélni. Egy szép koncertet tervezünk, amit ráadásul meg a Duna TV is közvetíteni fog.
Nevesítenéd a zenekarokat?
Az Airi Mafia, Leander Kills, Honey Beast, Carson Coma, Au Revoir, Esti Cornél, Margaret Island, Blaha Louisiana,
ők választották, hogy mely számokat akarják elénekelni az éléstől, vagy pedig azért volt egy koncepció, és akkor kiosztottátok a dalokat?
Hála Istennek, egy olyan életművel állunk szemben, ahol minden dal sláger. Mindenki adott javaslatokat, ezeket a javaslatokat próbáltuk összeegyeztetni a zenekaroknak a jelenlegi műfajával, tehát hogy mindenféleképpen koherens, organikus legyen a jelenlegi munkájukkal kapcsolatban, és a látfedések voltak, azokat megbeszéltük, de nagyon nagy békességben és igazi tiszteletadással fordulok az együtteseket produkció felé, ami engem nagyon meghatott, és azt gondolom, hogy ez egy szép folytatása egy nagy történetnek. Úgy kell tekinteni a rock'n'rollra, mint a népzenére. Ez a világ népzenéje, az átadás átvétel a legfontosabb pillanata. Tehát amikor egy előző generáció, vagy egy jóval előbbi generáció egyszer csak a fiatalok kezébe adja a stafétát, akik reményeink szerint majd tovább fogják adni, és éppen ezért volt jogos a felvetés, hogy kell lennie 70., 80., 90., 100. születésnapnak, és ugyanúgy a klasszikusok közé kell sorolnunk már ezt a műfajt is, ha már az említett kortárs művészeti beemelést ezt megtette az együttes még fénykorában.
Karszom Komai, és azon belül?
Én Héra Barnabás vagyok.
Én Fekete Zsorzsa vagyok.
Illés 60. Hogy kerültetek be a képbe?
Legelőször is az Illéssel kapcsolatban, mint hallgató, mint rajongó. Találkoztunk, aztán nagyon örültünk a hívásnak, hogy sose csináltunk még ilyet, és közben meg ennek a zenekarnak mégis, aki mindig szervesen volt a 60-as, 70-es éveknek a zenéje, csináltunk is régen két ilyen tematikus estet.
Az volt a neve, hogy a 60-as évek meg 70-esítése, és amúgy ezeket játszottunk is Illést. Játszottuk a Menekülést, meg a Ne gondolj című számokat, de most nem ezeket fogjuk majd játszani az arénában januárban. Úgyhogy volt már ezzel kapcsolatban tapasztalatunk, de akkor még teljesen más fejjel álltunk ezekhez a dolgokhoz, de az is nagyon vicces volt.
Akkor most mit választottatok, vagy ti választottátok el mostani dalokat, amiket el fogtok játszani?
Igen, és nagyon örültünk, hogy a rendező Novák Péter is egyetértett velünk ezekben a dalokban. Úgy döntöttünk, hogy a kevésbé egyértelmű választásokat fogjuk meghozni, nem úgy, mint például a Ne gondolj, ami így mégis aki nagyobb sláger, és ehelyett lesz a Nehéz várni, a Reklámúr, meg a Nem érdekel, mit mondsz.
Mennyiben fogjátok hozni az eredetit, és mennyiben teszitek hozzá a magatokét?
A régi ilyen hagyományos elemeket kicsit a saját szájízünkre szabjuk, és így ezt az ötvözetet vinni tovább ebben is. Biztos, hogy nem egy az egyben feldolgozás lesz, hiszen azt már megcsinált az Illés, és ugyanakkor biztos, hogy nem egy techno remix lesz az egészből.
Zeneileg mennyire találjátok érdekesnek így a ti fületekkel, meg agyatokkal, meg ízlésetekkel azt, ami megtörtént akkoriban 60 évvel ezelőtt, vagy mondjuk 73-ig bezárólag, tehát egy egészen nagyon más időszakban született dalokról beszélgetünk.
Nekem nagyon-nagyon otthonosak ezek a dalok, meg ez a hangzás, amit akkor csináltak, szóval, hogy nekem ez azért izgalmas és érdekes, mert bármikor, amikor újra meghallgatom őket, akkor valami újat fel tudok bennük fedezni, de mondjuk én tavaly hallgattam életemben először végig az Illések és Pofonok című lemezt, amiről azt gondoltam, mondjuk az egyik ilyen legnagyobb zenerajongó haverom, hogy ez egy teljesen alap dolog, én pedig egészen addig nem találkoztam vele, és azért választottuk például a Reklámurat, mert ezt annyira érdekesnek és elragadónak és viccesnek találtuk, hogy úgy voltunk vele, hogy ezt nem lehet kihagyni egy ilyen felkérésből, hogyha már ezeket eljátszhatjuk egy arénában.
Az a nagyon jó, hogy egy olyan közeget tudunk elérni, akiket a saját zenénkkel valószínűleg nem annyira. Most az, hogy esetleg valamelyiket ezek közül tovább visszük a jövőben, mert annyira jól sikerül, az benne van.
Mátyás Iván.
Tudor Simon.
Tóth Csanád.
Mi vagyunk a Street 16 együttes.
És most Illésdalt fogtok énekelni. Többet
igen.
is?
Kettőt is, igen.
Melyikeket?
A Táska Rádiót és a Little Richard énekelt. De a Little Richard énekelt, azt játsszuk, és a többi zenekar jön föl énekelni.
Az így a finálé lesz. Hatalmas megtiszteltetés, hogy ezt mi játszhatjuk itt.
Hány évesek vagytok?
Én 15 vagyok.
Én 12.
Én meg 14.
Honnan tudtok arról, hogy van Illés zenekar, hogy vannak nagyon fontos számaik, és még odáig is eljutottatok, hogy játszani akarjátok ezeket a számokat?
Én legelőször is nagyon sokat hallgattam a rádióban a Ne gondoldot, onnan ismertem meg az Illés zenekart. Nagyon megtetszettek a dalaik, meg nekem igazándiból ők a magyar Beatles, ők a magyar rock'n'roll királyai.
Hát ugye megtudtuk, hogy fölépünk az Illés 60-on. Megismertem, meg tetszettek a dalaik, meg ötletesek voltak.
Én már nagyon kiskorom óta ismerem az Illést. Én azt gondolom, hogy ők így Magyarországon a zeneiparba, meg ebben a stílusban, amiben ők mozogtak, nagyon fontos része volt így zeneileg.
részük voltak a magyar zenének.
Igen, mert tényleg szerintem zseniális, amit itt letettek az asztalra. És amikor még annó a suliban volt ilyen kórus, akkor jött egy ilyen lehetőség a kórussal, hogy Illés dalokat énekelhettünk Szörényi Levente mellett a Klauzál házban, meg játszottam az István a királyba az arénában, és innen is ismertem őket. Szerintem zseniális, amiket őt csináltak.
A szüleitek biztos szeretik
persze,
az Illést,
persze,
ugye?
Persze. Apukám is nagyon szereti az Illést.
Ja, de apukád?
Cudor Zoltánnak hívják.
Őt ismerjük úgy egyébként zenészként is.
Igen.
Én teljesen magamnak fedeztem fel az Illést, és utána hallottam róluk történeteket, meg utána hallottam igazán róluk a szüleimtől. Lényegében ez így történt nálam.
És nálad?
Nálam is persze hallgatták, meg ismerték az Illést, meg ők is mutatták nekem.
A jövőt látjátok magatok előtt, hogyha most meg lesz az Illés koncert, akkor saját dalok is vannak, vagy lesz?
Persze, már most is vannak saját dalok, és még készülőben is vannak. És már egy dalunk kijött Spotify-on és meg ilyen platformokon is elérhető lett, a Can You Let It Go című dalunk.
Angolul énekeltek?
Angolul énekeljük, de van magyar dalunk is.
Két teljesen végleges dalunk van, és az egyik magyar, a másik angol.
Milyen hangszereken játszotok?
Én vagyok a dobos, Cutor Simi.
Én basszusgitárosok, és énekelek is.
Én meg gitáros vagyok, de szerintem az az alapfelállás, hogy igen, hogy gitár, a Simi basszusgitár, és a Matyi meg dob.
Hárman úgy tudjuk megszólaltatni a saját hangszerünket, mint hogyha egy egész kórus, vagy egy egész másik, még akár 100 tag is állna mögöttünk. Ez mind a hármunknak zsigerből jön. Ez lényegében ösztönös szerencsére.
Novák Péter rendezőt, valamint a 9 fellépő csapat közül a Carson Coma és a Street 16 együttes tagjait hallották, akik fellépnek január 11-én az arénában az Illés 60 című koncerten. A mai merítés zárásaként szóljon a Little Richard, ahogy azt Szörényi Levente énekli. A zenei szerkesztő Kovács Krisztina nevében is megköszönöm figyelmüket. Farkas Évát hallották. What?